Kedves hallgatóink, megjelent egy nagyon izgalmas regény. Mondhatom, hogy a napokban, néhány héttel ezelőtt Szántó T. Gábor új regénye, a Kafka sírja, és Gábor itt is van a vonalban. Szia, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye volt már neked egy kafkás regényed, idézőjelbe, ez a Kafka macskái, és valamilyen formában ez a regény, hát azt nem mondanám, hogy folytatása, de a főszereplője azonos, mint az előző kafkás regénynek.
Ahogy ezt a filmes világban mondják, ez afféle spin-offja annak a regénynek, tehát egy olyan leágazása, ami teljesen önálló regényt hoz létre, lazán kapcsolódik a másikhoz, akinek felkelti az érdeklődését, természetesen érdekes megnézni az előzményregényt, de önmagában értelmezhető, önmagában kerekez a történet.
Na, hát úgy látszik, hogy Kafkát nem engedted el. Ugye az előző regény az arról szól, hogy valaki azt mondja, hogy hát Kafka nem halt meg, hanem Auschwitzban találkozott vele, és ebbe a regénybe pedig arról van szó, hogy nem ő fekszik a saját sírjába. Természetesen ez csak illusztráció, hiszen itt sokkal komolyabb szálak vannak, de valahogy ez a kulissza, ha úgy tetszik.
És úgy kerül bele ebbe a történetbe a főhős elbeszélő, hogy írt egy regényt, ami azzal foglalkozik, hogy Kafka nem halt meg 1924-ben, mint ahogy az irodalomtörténet tudja. Ezt a regényt kiadják Csehországba, angolul egy amerikai kiadó, és ez nagy port ver fel, meghívják a könyvbemutatóra, filmet is akarnak csinálni a regényéből, és belekeveredik egy olyan helyzetbe, hogy maga a nemzetbiztonság is elkezd nyomozni az ügyben, hogy kérdéseket vet föl, hogyha nem Kafka fekszik a sírba, akkor ki fekszik a sírban. Egyszerűen nyugtalanságot kelt a városban, messze nem csak irodalmi körökben, hanem szélesebb körökben ez a feltevés, ez a fikció, hogy Kafka nem halt meg, és őt arra próbálják rávenni, hogy valamiképpen határolódjon el a saját művétől, amire persze íróként nem hajlandó, hiszen ő egy fikciót írt, egy fantáziát, egy regényt, és nem érti egyáltalán, hogy miért kéne ettől elhatárolódni. És így kerül bele újabb kalandokba. Filmet akarnak készíteni a regényéből egy nagy rendező, aki évek óta nem készíthetett filmet, ő rendezi magát a filmet, és neki meg kéne írni a forgatókönyvet, ott ragadt Prágába, ahol az is kiderül, hogy egy 3 évvel ezelőtti kapcsolatából váratlanul és általa nem tudott módon gyermeke született. Szóval egy nagyon izgalmas helyzetbe cseppen bele az elbeszélő, nem csak sikert él meg, nem csak egy film lebeg a szeme előtt, amit meg kéne írni, hanem az apasággal is el kell kezdenie foglalkozni, nem tud menekülni ebből a helyzetből, és nem is akar menekülni, mert noha nem akart gyereket, korábban tudatosan nem készült erre a szerepre, de így, hogy készen találkozik egy gyermekkel, akinek a léte, a tudatosan létrehozott léte nem az ő felelőssége, így könnyebben veszi az akadályt és elkezd apává válni.
Ráadásul a díszlet ugye Európa legmisztikusabb városa, mondhatnánk, hiszen Prága nem csak Kafkáé, de Mozarté is, meg Lövrabié, meg a Gólemé, meg Rudolf császáré, meg sorolhatnánk, meg az Aranytigrisben üldögélő Hrabalé. Miért döntöttél úgy, hogy itt is fog lejátszódni a regény? Nyilván most a Kafka miatt ez evidens, de végülis bárhova helyezhetted volna a főcselekményt.
Az előző regénynek is ugye Kafka városa miatt Prágában volt játszótere, és ez a regény egyik fontos szála, oda kötötte a főhőst, és így természetes volt, hogy ez az újabb regény is Prágában játszódjon, ahol ugye a Kafka sír is fekszik, és hát nyilvánvalóan ez volt a legideálisabb színhelye ennek a történetnek, hiszen Kafka jelentősége Prágában nem is kell magyarázni, hogy milyen nagy. Így a főhős visszatérése oda természetesebb a városba, és nagyon érdekes, hogy a multikulturalitás megjelenik ebbe a történetbe, hiszen egy prágai amerikai kiadónál jelenik meg a könyve angolul, ennek ellenére egy cseh filmes szeretne filmet csinálni belőle, de közben nemzetközi érdeklődés is van Kafka iránt, hiszen Kafka figurája az univerzálissá vált, egy jelkép, és ugyanakkor ebben a történetben nagyon is konkrét. Egyszerre játszik a történet a Kafka univerzális jelentőségével, és azzal, hogy mennyire tragikomikus tulajdonképpen az, hogy a sír körül, a maradványok körül alakul ki ez a konfliktus helyzet, hogy tulajdonképpen ez a Kafka mánia egészen abszurd méreteket ölt, hogy a sír körül tüntetések törnek ki, egyesek ki akarják ásni a maradványokat, mások tiltakoznak ez ellen, DNS vizsgálatot akarnak végezni a csontokon, ami ugye párhuzamosan érdekes helyzetet idéz elő, hiszen a főhős sem biztos abban kezdetben, hogy az ő gyereke az, akivel találkozik Prágában, és ott is egy DNS vizsgálatra kerül sor azért, hogy biztos lehessen abban, hogy valóban ő az apa. Tehát minden bizonytalanná válik ebben a történetben. Ugye a kafkai bizonytalanság, ami az identitás bizonytalansága volt, egy néltajkú kisebbségi zsidó a csehnacionalizmus Prágájában 100 évvel korábban, de most a 21. században is ugyanilyen identitás kérdések merülnek föl. Ugyanúgy jelen van az európai antiszemitizmus, a történetben megjelenik egy szál, ami behozza a közel-keleti konfliktust. Tehát ma is egy csomó olyan feszültség van a városban, ami egyébként nem lenne indokolt, mégis a közélet, a politika olyan helyzeteket idéz elő, hogy továbbra is bizonytalanságok vannak, az antiszemitizmus jelen van az életünkben, és ezzel szembesülnie kell a főhősnek, ugyanúgy, hogy 100 évvel korábban Kafkának.
Rendkívül filmszerű a regény, és hát te magad is folyamatosan filmes hasonlatokat hoztál, rögtön az elején mondtad, hogy spin-off. Ugye egy nagyon nagy sikerű film az fűződik már a nevedhez, az 1945 Török Feri rendezte. Volt-e a fejedben olyan terv, hogy azért ezt úgy írom, vagy olyan képeket írok bele, hogy ne adj Isten, hogyha valójában tényleg egy igazi rendező, nem csak a könyvbéli fantáziát látna benne, akkor az alkalmassá váljon egy forgatókönyvre?
Nehéz megítélni írói szemmel egyből, amikor az ember egy ilyen történetet ír, természetesen azáltal, hogy ez ilyen jelenetekből, fejezetekből áll, amik jeleneteként is működhetnek, elképzelhető természetesen ebből is egy film, de ez mindig egy rendezői vízió kérdése, mindig egy filmes fantáziáját kell filmes szempontból megragadja, egy író nem biztos, hogy elegendő ehhez, bár az 1945 Hazatérés című elbeszélésemnél ott érzékeltem azt, hogy abban van egy filmes potenciál, nem véletlenül kerestem meg annak idén Török Ferencet azzal, hogy készítsünk belőle filmet. Itt más munkált bennem, és nem is ez a filmes szál, inkább az a bizonytalanság, ami körülvesz minket az utóbbi fél évtizedben főleg, tulajdonképpen a 2015-ös migrációs válság óta, amikor 1,5-2 millió ember vándorolt be Európába, nagyon nyugtalan lett a világ. Előtte se volt túl nyugodt, de ez az elmúlt több mint fél évtized, ez egy új világhelyzetet idézett elő, hát és igen. Ennek a nyugtalansága benne van a regényben is, akár az is, hogy a főhőst megfigyelik. És ez a megfigyeltség élménye, ugye ez a mi élményünké is vált itt az elmúlt fél évtizedben, olyan ügyek jöttek elő, hogy ez ma is jelen van az életünkben, noha nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen intenzíven bekövetkezhet.
Hát abszolút, és ez a bizonytalanság, ami most ugye minket körülvesz, tulajdonképpen ezzel találkozunk folyamatosan Kafkánál, a perben, a kastélyban, hát sorolhatnám. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy ajánlottad a regényedet, szerintem sikerült kedvet csinálni hozzá a hallgatóknak, nagyon-nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy említettem, hogy a Gondolatkönyvkiadónál jelent meg, és nyilván mindenütt hozzá lehet jutni. Én nagyon jó munkát kívánok neked. Dolgozol most valami nagyobb lélegzetű dolgon, vagy inkább novellákkal foglalkozol?
Ebben a pillanatban, amikor beszélünk, én éppen Hamburgban vagyok, a hamburgi kikötőből talán Hans még Kastorp a hajódudák is behallatszanak. Egy újabb regényt írok, aminek az egyik szála Németországban játszódik, sőt a regény nagyja Németországban játszódik a II. Világháború után, és szerepe van a kivándorlásnak, a vándorlásnak, tehát ugyanúgy ez a fajta élmény, a hontalanság élménye megjelenik ebben az új regényben is. Úgyhogy ehhez gyűjtök itt is anyagot. Most miközben persze a szabadságomat is töltem.
Na hát akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és hogyha megjelenik majd, akkor szeretettel látunk újra a műsorban.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, szervusz.
Minden jót.